Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy az úgynevezett első angyali üzenetnek az időszerűsége milyen hatalmasan megnőtt a mi napjainkra. Mi is ez az első angyali üzenet? Legtöbben azt hiszem fejből is tudják. Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. és a 7. vers így hangzik. Tehát 14. fejezetben 6. 7. vers. És láttam más angyalt az ég közelén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Gondolom, hogy azt sok magyarázatot nem igényel, hogy itt nem arról van szó, hogy szó szerint Isten angyala fogja ezt kihirdetni a föld lakosainak, hiszen ezt Isten soha nem tette a történelem folyamán. Ugye az angyal bibliai fogalmaz követett, küldöttet jelent, és valójában egy evangélium hirdető mozgalmat szimbolizál az, amit itt a 6. versben olvastunk. És ha egy pillantást vetünk a 14. versre, ahol mindjárt ezt olvashatjuk, láttam, imé volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki hasonló az ember fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló. Ugye itt világos, hogy ez az evangélium hirdető mozgalom, ez közvetlenül megelőzi Jézus dicsőséges megjelenését, amikor ezúttal ő királyként és igazságszolgáltatásra tér vissza a földre. És ez az üzenet legelőször az észak-amerikai nagy ébredési mozgalomban hangzott fel, ami az észak-amerikai protestánsok körében bontakozott ki, az úgynevezett Miller mozgalomban 1840 és 44 között. Azóta eltelt majdnem 200 év. Ugye félelmetes, ha belegondolunk, majdnem 200 év telt el azóta. És azt mondhatjuk, hogy ennek az üzenetnek az időszerűsége hihetetlen mértékben megnőtt. És ez valahol az Isten előreismerésének a bizonysága is, hogy ő belefoglaltatta 2000 éve a Bibliába ezt a jövendőlést, hogy az ő eljövetel előtt fel kell hangzani ennek az üzenethirdetésnek, és először megszólaltatta jó időben, már a 19. század közepe táján ezt az üzenetet, de csak most értjük meg, hogy mennyire időszerűvé válik a mi korunkban. És talán ezt a 7. verset, ami ugye az üzenet tartalmát tárja elénk, kezdjük úgy nézni a végéről, mert azt kell mondanom, ez három felszólítás van itt, illetve három döntő kijelentés. Maga a felszólítás az, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, aztán azt mondja, hogy eljött az ítéletének az órája, és a harmadik, hogy imádjátok a Teremtőt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És ez a három annyira szorosan összefügg, és szeretnék rámutatni, hogy miért. Mert tulajdonképpen mikor tudja az ember az Istent félni, és gondolom ezt mindenki tudja, hogy az Isten félelem a Bibliában soha nem azt jelenti, hogy félni az Istentől, hiszen a félelem az egy negatív érzés, és a Bibliában azt találjuk, hogy a bűnesettel jelent meg. Ugye, akkor már az ember így válaszol az Istennek, aki szólítja a bűneset után, hogy féltem és elrejtőztem. Tehát ott jelenik meg ez az életünket gyötrő negatív félelemérzés, viszont van egy másfajta félelem, és nagyon érdekes, hogy a Biblia ezt az eredeti újszövetség görög nyelvben euszebeja, ami azt jelenti magyarul, hogy jó félelem. Mi a jó félelem? Ugye ezzel szoktam úgy illusztrálni, hogyha valaki például fölmegy egy hegycsúcsra, és gyönyörű szép tájat lát, és hatalmas perspektíva, akkor akaratlanul kicsúszik a száján félelmetesen szép, vagy félelmetesen gyönyörű. Az ember szinte ilyen borzongást érez, mert a tökéletessel, a nagyszerűvel szemben egy ilyen félelemmel vegyes csodálat fogja el. Na erre a jó félelemre kell gondolni, amikor azt mondja, hogy féljétek az Istent, és megkérdezem, miből fakad az, amikor olyan mély tisztelettel és csodálattal tekintünk fel Istenre, hogy szinte ilyen borzongó, mély csodálattal és tisztelettel, ez akkor következik be, amikor a teremtőként tiszteljük őt. Amikor az ő végtelen teremtői bölcsességét és hatalmát világosan látjuk, akkor ez késztet bennünket, hogy Isten félelemmel viszonyuljunk hozzá, és néki adjuk a dicsőségmet, mert tudjuk, minden az ővé, mindent ő teremtett, és mindent ő tart fenn, és tulajdonképpen az Isten megváltó munkája is a teremtéséből következik. Ugye nagyon szépen mondja Ézsaiás könyve 46. fejezetében, én teremtettem, én hordozom, és megszabadítom. Mert az Isten a teremtményeiért felelősséget érez. És ezzel függ össze az ítélet is. Mert mi az erkölcsi alapja az ítéletnek, hogy Isten tart végső egyetemes ítéletet? Hát az az alapja, hogy ha aki mindent teremtett, és mindennek a tulajdonosa, aki adja az életünket, adja a képességeinket, adja nekünk a lehetőségeket, ugye ez az Isten egyszer számadásra vív bennünket ezekért. És ezért azt mondhatjuk, hogy ez a legszorosabban összefügg ennek a tartalma, aki az Istent, mint teremtőt ismeri meg, az féli az Istent, az imádja az Istent, az komolyan veszi az ítéletet is, és így viszonyul az Istenhez. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent a Bibliában pontosan az, hogy Isten teremtő? Ugye ezt már látjuk, hogy miért kell olyan pontosan definiálni, mert ma ugye újra vallásos reneszánsz van, és az emberek többsége kezd megint vallásos, lassan a többség lesz vallásos, de itt a teremtésnek nem ugyanaz az értelme, mint a Bibliában. Mert a Biblia mit ért teremtésen, soroljuk a leglényegesebb dolgokat. Első, amivel a Bibliában mindig találkozunk, hogy mindent Isten teremtett, de nem csak a Földünkön, hanem az egész univerzumban. Nem tudom, valaki megfigyelte-e, hogy mennyit szerepel a mindenség szó a Bibliában. Ugye azt mondja a Jeremiás könyvében, Isten a mindenség alkotója. A Korintusi első levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy egy Urunk van, akitől a mindenség, egy Urunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. Tehát azt jelenti, hogy mindent Isten teremtett, az egész univerzumot, de a mi földünket, és a mi földünkön belül is mindent. Ugye a tisztparancsolatban is így hangzik, hogy ő teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, és mindent, ami ezekben van, minden, ami földünkön van. Tehát ő tervezte, késze, ő teremtett így mindent. A második döntő dolog, ami a bibliai teremtés fogalma, vagy teremtőisten fogalma jelent, hogy Isten a puszta szavával a semmiből teremteni tud. És hogy ő úgy is hozott létre mindent, a nem létezéből létezésre. Szeretném, ha egy bibliai igére emlékeznénk, ez a Római Levél 4. fejezetének a 17. verse, csak a második részét idézem. Isten azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Nagyon véssük az emlékezetünkbe, Isten így teremtő, hogy azokat, amelyek nincsenek, tehát a semmi van, a nem létezés van, azokat ő a puszta szavával előszólítja, mint meglévőket. És még egy nagyon fontos dolgot mond a Biblia, hogy ez a... mi van emlődött, hogy az Isten szavával teremt? Ugye a teremtés titkait Isten nem nyilatkoztatta ki nekünk, de egy dolgot mégis mond, hogy mi a titka annak, hogy ő a semmiből a puszta szavával meglévővé tesz dolgokat. És ezzel kapcsolatban megint idézek igéket, Jeremiás könyvében a 10. fejezet 12. verse így mondja, ő teremtette a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette az egeket az ő értelmével. Példabeszédek könyve 3. fejezetének 19. verse így mondja, az ő tudománya által fakadnak a vizek. Tehát azt mondja, hogy bölcsesség, értelem, tudomány. Ugye azt mondhatjuk, hogy most a 21. század elején már mi is elég sokat tudunk arról, hogy a bölcsesség és a tudomány az milyen csodákat tud létrehozni. Ugye, szoktam egy ilyen nagyon primitív példát hozni, ami mindenki követni tud. Hát mindenki majdnem bánik ugye a bankautomatával, és és az Isten szavát nagyon ismétlen, nagyon rossz és nagyon primitív hasonlattal, de szinte mondhatnánk, hogy az Isten szava akár úgy működik, mint egy kód, mert ott csak beütünk egy kódot, és rettentő gyorsasággal egy sereg folyamat zajlik le. Leveszi a bankszámlánkról a pénzt, kiadja a nyugtát, kiadja a bankjegyeket, és ez mind csak azon, hogy mi egy kódot beütöttünk. És mi van akkor, hogyha az Isten szava az így működik, hogy mivel minden természeti törvényt ő teremtett, és minden természeti törvényt ő alkotott, hogy ő kimond egy szót, és természeti törvényeknek a sokasága nagy sebességgel véghez viszi azt, amit ő akar. Tehát ez egy nagyon, ez a már, tehát akkor nem felejtettük, hogy mindent Isten teremtett, a világ mindenségben, a földünk, ő mindent készül, mindent ő tervezett. A második, hogy ő azokat, amelyek nincsenek, elő tudja szólítani, mint meglévőket. Tehát a puszta szavával, a semmiből teremteni tud, és hogy emögött az ő végére mehetetlen bölcsessége, úgyis ez is bibliai kifejezés, végére mehetetlen bölcsesség. Ugye egy másik helyen így mondja a Biblia, nagy a mi urunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa. Ugye ezt mi ebből se tudjuk fogni. És még mindig van egy negyedik dolog, amit a Biblia hozzátesz, ami nagyon fontos, hogy ez a végtelen tudású Isten, aki ennél fogva teremteni tud, aki minden bölcsességnek a forrása és a tudománynak a forrása és a megtestesítője, ez az Isten erkölcsileg tökéletes lény. Azért teremt, mert ő a szeretet, és ő semmit sem tart meg féltékenyek magának, hanem az ő jelleme az adás, az a szolgálat, és ő újabb és újabb lényeket teremt, megsokszorozza az ő szeretetét, és mindegyiknek nyitva áll az élet és a boldogság útja. Tehát ezt a képet tárja elénk a Biblia arról, hogy mit jelent az, hogy Isten teremtő. És csak úgy hozzáteszem még, hogy annyira fontos, hogy lássuk, hogy ez az Isten kép világos legyen bennünk, mert sok embert megkérdeznék, hogy mi jött eszébe erről a szóról, hogy Isten. A legtöbben rávágnák azonnal, hogy hatalom. És akkor mondok két érdekes ígét. Az egyik, amikor egy rövid jelenet, ugye, amivel az Ószövetségben találkozunk, amikor Illés Isten fölhívja a nevezetes helyre, ugye a Hóreb hegyére, hogy ott majd Istennel fog találkozni, és a próféta vár az Isten megjelenésére, és először van egy olyan földindulás, ami félelmetes, legelőször egy olyan szélvész, amely azt mondja, míg a kősziklákat is megszaggatja, manapság sokat észlelhetünk, hogy milyen erejű tud lenni a szél, olyan természeti katasztrófák vannak. Aztán utána jön a földindulás, és ugye tudjuk, az is milyen félelmetes, mikor a föld morajlik, még hangja is van, és minden mozog. És az első után is, a szélvész után is azt mondja a Biblia, hogy és nem volt Isten a szélvészben. Amikor a földindulás jön, akkor azt mondja, és nem volt Isten a földindulásban. És harmadszor egy természet feletti fantasztikus tűz jelent meg, és megint ott a megjegyzés, és nem volt Isten a tűzben. Mire utalnak ezek a megjegyzések? Illés mindig azt hitte, hogy ezek a monumentális természeti jelenségek az Isten megjelenését vezetik be. És azt hitte, most jön az Isten. És mindig meg kellett állapítania, hogy ezek után a monumentális, hatalmas természeti erő demonstráció után nem jött az Isten. Azt mondja, utoljára egy halk és szelíten hang hallatszott. És akkor jelent meg az Isten, és szólt az Illéshez. Tudjuk, hogy mit lehet ebből megérteni? Hogy bár Istennek roppant hatalma van, de nem a hatalma a lényeg, hanem az ő végtelen bölcsességgel párosult tökéletes erkölcsi jellem. Amikor a halk és szelíd hang az az ő sajátja. És az Új Szövetségben is mondok egy hasonlót. Azt mondja a Kolossé levélben Pál apostol Jézusról, az ember fiává lett Isten fiáról, ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Márpedig Jézus azt mondta, hogy ő a hatalmát letette. Azt mondja, hogy megüresítette magát az isteni formától, úgy jött a földre. Tehát a hatalom az még csak az isteni forma. De a lényeg, mikor Jézusban emberfiaként is benne lakozott az Istenség egész teljessége, ez a végére mehetetlen bölcsességgel párosult tökéletes erkölcsi jellem. És ez ő a mi teremtünk. Ő ilyen. És ez a csodálatos Isten kép, amit a Biblia rajzol elénk. És most szeretnék arról szólni, hogy miért és miképpen nőtt meg ennek az első angyali üzenetnek az időszerűsége, milyen helyzet állt elő napjainkra. Egy rövid történeti áttekintéssel kezdeném, ez tényleg nagyon rövid, de ahhoz, hogy úgy egészbe lássuk a dolgot. Ugye mi volt a helyzet az ókorban? Hogyan gondolkoztak Isten felül az emberek? Ugye az egy kis Izraelt kivéve, azt a kis maroknyi népet azon az alkalmas földrajzi helyen, kivéve az összes nép sok Isten hívő volt. És miben állt ez a sok Isten hív? Ugye az ember azt mindenképpen érzékeli, hogy a természet a maga monumentális dolgaival fölötte van. Hát akár mennyire hajlik az ember az elbizakodottságra, és hogy magát tekintse Istennek, ezt egy ember sem tudja tagadni, hogy a természetben olyan tökéletesség nyilatkozik meg, és hogy nem tudja irányítani a természetet. És akkor különben mi történt az ókorban? A sok Isten hívő népek a természet jelenségeit istenítették meg, hogy a napot, holdat, vihart, tengert sorolhatnánk, és erről összefoglalóan mondja azt Pál apostol a római levél első fejezetének a 25. versében, hogy a teremtett dolgokat tisztelték és imádták a teremtő helyett. És csak az egy kis Izrael volt, aki azt mondta, hogy nem a természetet csodálják, nem a teremtett dolgokat istenítik, hanem azt, aki mindezeket alkotta, azt a teremtőt. Egyedül ők képviselték ezt. És azt mondhatom, hogy a mai napig sincs az ember előtt más alternatíva, mert ugye ismétlem azt, hogy függünk a nálunknál nagyobb természettől, ez kétségtelen. Emlékszem, hogy olvastam egy nagyon találó kis részletet, Vida Gábor nevét, nem tudom, ismeri, egy magyar természettudós, és egyszer így kifakadt, mert egy tanulmány került a kezébe, és az volt a címe, hogy az ember és a bioszféra. Azt mondja, ebben is benne van az embernek az elbizakodottsága. Azt mondja, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én és az anyám, pedig hát nyilván az anyám volt előbb. Azt mondja, még azt mondjuk, az ember és a bioszféra. Azt mondja, fordítva kéne mondani, a bioszféra és az ember. Mert ez a nagyobb, mert ettől függünk, mert ezen múlik a mi életünk. Tehát ma is érzékeli az ember a természet nagyságát és azt, hogy függ tőle. És ma is csak ez a két lehetőség van, hogy az ember vagy a teremtett dolgokat tiszteli és imádja, vagy pedig azt, aki mindezeket alkotta, a teremtőt. És utána ugye mi volt a helyzet? Az ókor után jött a kereszténység az első században, ugye, amely az Izrael egyisten hitét ugye, jogfolytonosan vitte tovább. És aztán jött a középkor. Ugye a középkorban nem azért, mert az emberek meggyőződtek a teremtő létezésről és kilétéről, hanem egyszerűen azért, mert az egyház kezébe volt minden hatalom, ezért ez lett a közgondolkozás, hogy van egy teremtő. Ugye, tehát a középkorban senki nem kérdőjelezte meg, hogy teremtő és mindent ő teremtett. De a középkori egyháznak a visszaélései, azok kiváltották a felvilágosodás szellemi áramlatát. Ugye ezt a 18. századtól számíthatjuk, és a felvilágosodás szellemi áramlata mit mondott? Elég a babonákból, elég a megalapozatlan hiedelmekből, csak azt tekintjük valóságnak, amit tapasztalati úton megismerünk. Ami természeti törvényeket mi felfedezünk, megmagyarázni tudunk, az van, ezen kívül nincs semmi. És így következett be az, és ismétlem, ez a keresztény egyház visszaéléseinek tekintélyelvű, és ugye az embereket szellemi sötétségben maradtak, és rendkívül hitethetőek voltak tényleg babonákkal, hiedelmekkel, ez váltotta ki ezt az ellenhatást. És ennek a következtében születtek meg az első evolúciós elméletek a 19. század elején, tehát mi nem foglalkozunk természetfeletti dolgokkal, Istennel, egyebekkel, hanem arra támaszkodunk, amit mi kikutatunk, amit mi megmagyarázunk, amit mi tapasztalati úton megismerünk. És végül ezeknek az evolúciós elméleteknek, hogy így mondjam, a csúcsa lett, 1859-ben Darwinnak a könyve A fajok eredete. Mert már beszéltek a természetben lévő evolúcióról mások is, de az még tabu téma volt, hogy az ember, azt úgy gondolták, az az Istennek a közvetlen teremtése. De most Darwin ezt a tabut is megdöntötte, és azt mondta, hogy az ember is a törzs fejlődésnek az eredménye, ez is természeti törvényeknek az autonóm, öntörvényű működésének a végeredménye, hogy a fejlődés, a biológiai fejlődés csúcsán megjelent az ember. És hogy viszonyultak ehhez a keresztény egyházak? Hát amikor Darwin könyve megjelent, akkor óriási felháborodás volt keresztény részről, ugye ő Angliában élt, és az anglikán egyház az rendkívül heves csatározásokba kezdett a Darwin elmélettel. De az emberek ugye mind nagyobb része került a felvilágosodás szellemi hatása alá, és az emberek mind nagyobb tömege fogadta el ezeket, és ugye a tiszteletnek a tárgya a tudomány lett, és ennek a következménye az lett, hogy változott mindazoknak az egyházaknak a hozzáállása, akik hajlamosak arra, hogy a korszellemhez igazítsák az egyházi tanítást. És ma napjainkra azt mondhatjuk, hogy a protestáns egyházak van alig találunk, aki még a teremtés felül úgy gondolkozna, mint ahogyan a Biblia szól erről, és a katolikus egyházban is teljesen elapadt azoknak a képviselete, akik még olyan teremtővel számolnának, mint amilyenről a Biblia beszél. Emlékszem, egy-két éve volt, hogy az Evangélikus Krédó című újságban olvastam, hogy az evangélikus, a fasori evangélikus gimnáziumnak a biológia tanára hát mondta, hogy neki hogy fáj, hogy egyesek még mindig idegenkednek Darwintól. Ugye? Tehát már egyenesen ez okoz szívfájdalmat. Aztán azt is jó, ha tudjuk, hogy hogyan szokták ezt magyarázni, hogyan próbálják, mert nem tagadják Istent, nem tagadják a teremtést, de mégis befogadják az evolúciót. Jó, ha megjegyezzük ezt a kifejezést, ezt így hívják, mikor a kettőt próbálják ötvözni, teista evolúciótan. Tehát Isten hívő evolúciótan, amely nem tagadja azt, hogy Isten, nem tagadja azt, hogy volt valamikor teremtés, de megpróbálja ötvözni a kettőt. Ez a teista evolúciótan. De ez a teista evolúciótan a római katolikus egyházban így fest. A legtöbb modern katolikus teológus ezt így mondja, azt mondja, hogy Isten az önfelülmúlás képességével teremtette az anyagot. Tehát az anyagnak az evolúciós folyamatával jön minden, de ezt Isten eleve az önfelülmúlás képességével teremtette, és hogy olyanokat tud csinálni, amit egyébként anyagtól nem várhatnánk. De ha valaki belegondol, azért ez egy fából vaskarika, hogy az anyag önfelülmúlással kihozza magából az életet, aztán végül a legmagasabb rendű lényt, az embert is, és Isten csak valahol ezt az anyagot teremtette ezzel az önfelülmúlás képességével. A protestánsok meg másképp mondják. Ők meg úgy mondják, hogy hát a Bibliából azt tudjuk meg, hogy ki teremtette a világot, a természettudományból meg azt tudjuk meg, hogy teremtette a világot. Na ez persze, ez sem megoldás, abszolút, de ők azt mondják, más síkban van a természettudomány, és más síkban a bibliai kinyilatkoztatás. Hát erről aztán ugye sokat lehetne mondani, hogy ez mennyire oldja meg a problémát, tehát mert egy valóság van nyilván, tehát hogyha más síkban van az egyik, más síkban a másik, akkor most kérdés, hogy mi a valóság. Na most... Viszont ez a folyamat, hogy a protestáns egyházak és a katolikus egyház is fokozatosan bevette az evolúciós elméleteket, ez most éppen a múlt évben érkezett a csúcsra. Attól tartok, hogy nem mindenki figyelt fel rá. Ugyanis első Ferenc pápa pontosan a múlt év október 28-án küldött egy üzenetet a Pápai Tudományos Akadémiának. És ezt majd megtaláljátok szó szerint is a fülszónak a legnagyobb számában, amit egyébként elhoztam, most éppen elkészült, és Pestről leküldték ide. Tehát ebben a fülszónak ebben a legfrissebb számában szeretném megmutatni, hogy itt is majd mondom, utána olvashattuk, itt beidéztük. Tehát mit mondott pontosan Ferenc pápa? Megjegyezném, hogy előtte, ennek volt egy előzménye, akkor nagy port vert föl. Érdekes, most ez már nem akkor át, mint akkor, annyi, most akkor még nagyobb újság volt. Emlékszem, még engem is hívtak rádió műsorba, interjúra, meg izgalmas volt akkor, sőt, televízióban volt egy beszélgetés erről. Tehát akkor 96-ban II. János Pál pápa ezt a kijelentést tette, az új felfedezések egyre inkább annak felismeréséhez vezetnek bennünket, hogy az evolúció több, mint hipotézis, több, mint feltételezés. Tehát ő már tényszerűségnek fogadta el, de ettől is messzebb ment most Ferenc pápa, aki most október 28-án a következő kijelentéseket tette. Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt. Tehát Isten egy ősrobbanással indította el az evolúció folyamatát. Aztán így folytatta, és én különösen erre tenném a hangsúlyt, mert ez a legdöbbenetesebb. Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, megállok egy pillanat, a római katolikus egyházban nem beszélnek, hogy Mózes első könyve, második könyve, harmadik, hanem Teremtés könyve, kivonulás könyve. Tehát amikor Teremtés könyvét mond, az Mózes első könyvét jelenti. És figyeljük meg, mit mondott. Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló, varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van. Itt most egy kicsit álljunk meg. Először is beszél arról, mi van a Teremtés könyvében, és azután ez a merész kijelentés történik. De ez nem így van. Megmondom, hogy mik jutottak erről eszembe, amikor az írásra hivatkozva valaki azt mondja, de ez nem úgy van, ahogy az írásban van. Eszembe jutott Dániel könyve 7. fejezetéből a kis szalv jellemzése, a nagyokat szóló száj. Aztán eszembe jutott az is, hogy a Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten azt mondta az első emberpárnak, ha áthágják ugye, az ő rendelését, a jó és gonosz tudás fáját illetően, azt mondta, akkor bizony meghaltuk. Erre mit mondott a kísértő? Bizony nem haltunk meg. Tehát ez a kerek-peresz ellentmondás az írásnak azért első percben döbbenetes, de ez nem így van, ahogy az írás mondja. De nézzük meg közelebbről. Aztán azt mondja, hogy mikor a Teremtés könyvét olvassuk, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló, varázspálcával, aki képes mindent megtenni. Képes bármit megtenni. Akkor minek a kigúnyolása ez tulajdonképpen a szóval teremtési? Mintha csak azt mondaná, hát csak nem így gondoljuk, hogy mint egy varázsló a varázspálcával, Isten csak szól és meg lesz, parancsol és előáll, ugye, és aki képes bármit megtenni, hát végül is akkor ez az Isten minden hatóságának a tagadása. Akkor, ahogy az apostoli hitvallás kezdődik, hogy hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, akkor ez megdőlt, igaz? Mert azt mondja, hogy nem úgy gondolkozzunk felőle, aki képes bármit megtenni. Azt is elárulom nektek, hogy mi jutott eszembe erről, hogy ezt mondja, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. Eszembe jutott a Péter első levele, illetve bocsánat, második levele, Péter második levele 3. fejezetében. Nézzük csak meg, mit találunk ott. Péter második levele 3. fejezetében. Ezt is 2000 éve benne van a Bibliában, és napjainkban teljesedik be. Így olvasom Péter második levele 3. fejezetében a 3. verse. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, ahogy Bibliánk így mondja, csúfolkodók, de pontosabb fordítás, gúnyolódók. Tudván először azt, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát az Isten dolgait is a maguk kívánságaihoz igazítják. És utána itt hadd olvassam az 5. verset, mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára. Ugye? Tehát azt mondja, hogy egy ilyen világ jön, amikor gúnytárgyává lesz az, hogy, a világisten szavára állott elő, ezt teljesen elutasítják, és milyen döbbenetes, hogy az éppen Ferenc pápa kijelentése ilyen döbbenetesen teljesítő, hogy ő így ironikusan mondja, sem képzelik varázsló varázspálcával, hogy tehát gúnytárgya lesz ez, hogy Isten szavára lettek az egek. És azt is mondja, még a negyedik versben, azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Ezt pedig azt fejezi ki, hogy itt a természeti törvények uralkodnak, és amit ugye Darwinnak a barátja, a Charles Lyell mondott, hogy ő geológus volt, hogy az uniformizmus elve érvényesül, akár meddig gondolkozunk vissza az időben, mindig ugyanazok a természeti törvények léteztek. Tehát valamikor nem tagadják, ugye egyesem a teremtés kezdetről, nem tagadják, hogy volt egy teremtés, de úgy gondolkodnak, azután már csak autonóm természeti törvények működnek és léteznek, és minden azonképpen marad. Mindent ezek a természeti törvények határoznak meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt valami nagy átalakulás van a mai kereszténységben, egy óriási átalakulás. Mondhatjuk nyugodtan, hogy egy másfajta kereszténység alakul ki, mint ami korábban volt. Mert egy kicsit gondoljuk csak végig, hogy mi következik ebből, ha az Istennek az abszolút teremtő, a bibliai értelemben vett teremtő voltát tagadjuk, azt mondjuk ilyen nincs, az nem úgy van, ahogy a teremtés könyve mondja, akkor mindenki kérdezze meg, akkor miért kellene az Istent félni? Miért kellene rá ilyen csodálattal, vegyes, mély tisztelettel feltekinteni? Akkor hogy kerülne ide az ítélet? Nem tudom, valaki észrevette, hogy a mai kereszténység szótárából teljesen eltűnt a bűn fogalma. Bűnről soha nem esik szó. Például karácsonykor is. Soha nem esik szó ilyesmiről, hogy ilyes is mondott, pedig ez a karácsonyi történet része lenne, hogy Isten azt mondta Józsefnek, hogy ugye majd nevezzék a gyermeket Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Bűnről soha nem esik szó. Az emberek kívánságaihoz igazított istenkép alakul ki, egy olyan Isten, aki mindent elfogad, ami emberi, egy nagy lelkű Isten, aki szereti az embert, és aki nem avatkozik így közvetlenül az emberek dolgaiba, de ott van az ember számára az ő szeretete, és ő mindent elfogad, ő nagyon megértő az emberre. Egy ilyen istenkép alakul ki teljes egészében. Tehát vagy ítéletről hall valaki valamit mondjuk rádió igehirdetésekben, vagy vallásos újságokban, pedig ez is ott van az apostoli hitvallásban, hogy onnan lészen majd eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, de ez teljesen kikopik a keresztények gondolkozásából és a szótárból. Úgyhogy én szinte elámulok rajta, hogy milyen döbbenetes lesz ez, ha végül a Szentlélek erejével hatalmasan megszólal ebben a világban. Féljétek az Isten, néki adjat a dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, mert ez hihetetlen időszerűvé lett ez az üzenet, teljesen ellentétes azzal a másfajta kereszténységgel, amely napjainkra kialakult. Azt mondhatom, hogy ahogyan megrengette a 16. századi reformáció világot, és valami teljesen újat hozott a középkori kereszténységhez képest, most hasonló mélységű biblikus reformációra van szükség, ami megrengesse a világot, mert teljesen mássá lett a keresztény közgondolkozás. És most egy kicsit még gondolkozzunk. Mi következik abból, ha a bibliai értelembe vett abszolút teremtő nem létezik? Hát az a minimum, hogy akkor nincs hatnapos teremtés. Ugye? Akkor az képtelenség, ugye? Hát ez szó sincsen. Legjobb esetben hatalmas millió éves korszakoknak lehet értelmezni a teremtés napjait. Egyenesen nevetségesség gúnytárgyává válik, ha valaki még a hatnapos teremtésben hisz. Itt a pápai nyilatkozattal kapcsolatban egy újságban olvastam interjút, egy egyébként egy szimpatikus, szerény magyar természettudóssal, de a korszellem igazgatja, ugye az ő gondolkodását is, Falus András a neve, és ő például ezt mondta. Azt mondja, Ferenc pápa szakított azzal a szerintem fundamentalista nézettel, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot. A Biblia nem egy természettudományos zsebkönyv, hanem elveket mond ki. Ha szó szerint vesszük a Bibliát, akkor a Föld életkora legfeljebb 6000 év. A pápa kimondott valamit, ami valódi, hiteles, tudományos világban evidenciának számít. És utána ezt mondta, hogy az a teológus, aki még hatnapos teremtésben hisz, az nem veszi komolyan a Bibliát, hogy a Bibliát hogyan kell értelmezni. Tehát mondhatjuk, hogy aki még hatnapos teremtésben hisz, az ezen a háttéren gúnytárgyává válik egyenesen, és ez az egyik következmény, de menjünk még tovább. Tulajdonképpen akkor a halál sem a bűnesettel jött be, mert gondoljuk meg, az evolúciós elmélettel képzeljük a teremtett világ kifejlődését, hát abban a halál benne van, mert a szelekció törvénye azt jelenti, hogy a gyengébb, életképtelenebb egyedeknek el kell hullani, hogy az evolúció folyamata haladjon előre. És ezt a mai teológiában állandóan mondják is, hogy a bűnesetet nem szabad történeti eseménynek tekinteni. Tehát nem úgy van, hogy a történelem egy pontján a teremtés után bizonyos időben jött a bűneset. Ez nem történeti esemény. Ez valami allegória, vagy mitosz, vagy van valami erkölcsi tanítása, de ez nem történeti esemény, ami tényleg megtörtént. Ez szinte egy sztereotípia a modern keresztény teológiában, a bűnesetet ne tekintsük történeti eseménynek. De akkor gondoljuk meg, hogy ha nem így van, amit a Biblia mond, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, akkor viszont mitől vált meg Krisztus? Ha nincs bűn, akkor nincs halál, akkor mitől vált meg Jézus? Tehát nem csak az Isten teremtőbe vetett hit alapja lesz megrengetve, hanem a megváltástan is, a Biblia megváltástan is. De menjünk tovább. Hát, hogyha tagadjuk azt, hogy szóval teremtés, akkor mi van a helyzet Jézus csodáival? Lehet azt másnak tekinteni, mint szóval teremtésnek? Hát amikor szól a viharnak, hallgass és némuljál, és a következő percben van nagy csendesség. Amikor egy vakon születetnek, ugye? Tehát akinek a látó idegei vagy a nem működnek, ugye? Vagy elsorvadtak, azt mondja, akarom, láss, a következő pillanatban lát. Amikor ahol csak a férfiak 5000 vannak, plusz még a nők, a gyerekek, egy ekkora sokaság előtt egy néhány hal és kenyér fölött imádkozik, és erre minnyáján jól laknak, és még marad is 12 kosárral. Ez mi, ha nem szóval teremtés? Aztán ami van egy poklossággal teljes ember, azt mondja, akinek elrohadtak az izmai, a húsa, és Jézus csak annyit mond, hogy akarom, tisztulj meg, és a következő percben épp a teste. Hát ez micsoda. És ami a legdöbbenetesebb, a Lázár történet. Ott van a negyednapos oszlásnak indult halott, tiltakoznak, hogy már nem szabad a követ elhengeríteni, mert szava van. És Jézus csak annyit mond, hogy Lázár, jöjj ki, és kijön egy épp ember a sírból. Akkor, ha valaki azt mondja, hogy nincs szóval teremtés kezdetben, akkor logikusan tagadnia kell Jézus összes csodáját. Akkor azok csak mitoszok. Akkor mi marad tulajdonképpen, mi marad az evangéliumból? Mi marad a megváltástanból is? De megyek tovább. Akkor feltámadás sincs. Akkor csak ez a világ van. Mert azt olvassuk János evangéliumában, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és az ő szavára kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadásra, a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Ugye a Róma 4.17 is, amit idéztem az egyik részét, így kezdődik. Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja meglévőket. Ezzel kimondja, hogy tulajdonképpen a feltámadás is a semmiből teremti, és újra teremti azt az embert, aki volt, akinek a személyiség adatait ő megőrizte. De akkor nincsen igazak elváltozása sem Jézus megjelenésekor, mert azt mondja Pál apostol, hogy amikor az Úr leszáll az égből, akiket ő az ő ítéletében elfogadott, és még élnek, azt mondja, egy szempillantás alatt átváltoznak. Akkor nincs egy szempillantás alatti átváltozás, magasabb rendű testbe való teremtés, ha Isten nem képes bármit megtenni a puszta szavával és akaratával. És amikor az ember ezt így végig gondolja, hogy ha nincs szóval teremtés az elején, akkor itt az egész keresztény tanítás, a megváltást annal együtt összeomlik, mint egy kártyavár, akkor az ember azt a kérdést teszi föl, hát senki nem gondolkozik. Hát akik ezt kimondják, akármilyen egyházi méltóságok vagy teológusok nem gondolják végig, hogy akkor a kereszténységből nem marad semmi, és az evangélium is romba dől. Hát igen, azt kell mondanom, hogy nem szokás ma már gondolkodni, mert a vallástól az emberek csak kettőt várnak. Azt várják, hogy élményt adjon, érzelmi élményeket adjon, és hagyományokat ápoljon, és hagyományokat tiszteljen. De hogy gondolkodni, azt nem. És nézzük meg, az egész modern civilizáció arra irányul, hogy kiölje a gondolkodás kultúráját. Hogy az emberek, mint a részegek, mint az elkábítottak, csak éljenek egyik napról a másikra, egyenek, igyanak, szórakozzanak, tévézenek, de gondolkodni ne gondolkozzanak. Most látjuk, hogy milyen szükség van egy biblikus forradalomra. Mekkora szükség van arra, hogy a Szentírás megszól, mert a Szentírás megtanít gondolkodni. A Szentírás nem hagyja, hogy az értelmünk elaludjon, az gondolkodni tanít, és gondolkodásra késztet. És most egy ilyen biblikus reformációra, egy ilyen biblikus forradalomra van szükség a kereszténységen belül, hogy újra felhangozzék, féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És akkor most még egy dologról gondolkozzunk, hogy amikor úgy mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, honnét olyan ismerős ez a szöveg? Honnét is idézi ezt az első angyal üzenete? Hát a negyedik parancsolatból. Mert ugye a negyedik parancsolat azt mondja, hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, mert hat napon át teremtette az Úr az eget, a földet, tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Tehát az első angyal üzenete a negyedik parancsolat idézésével szólít fel a teremtő imádására, és ezzel szorosan összekapcsolja a teremtő Isten képviselésének a reformját a negyedik parancsolattal. És most itt ugye mindjárt megértjük, hogy ha a teremtés az nem szóval történt, és szó szerint hat nap alatt, akkor tulajdonképpen semmi értelme a szombat ünneplésnek. Mert ugye úgy indokolja meg a parancsolat, hogy azért tegyük, hogy hat napon át munkálkodjunk a hetedik napa, az Istennek szentelt nyugalomnak, mert Isten is hat napon át teremtette a világot, és a hetediken megnyugodott. Ez szerint olyan hat valóságos napon teremtette a világot, olyan napokon egyébként, amint mondja is, hogy este és reggel, vagy nappal és éjszaka, tehát olyan 24 órás nap, ami abból jön össze, ahogyan megfordul a tengelye körül a földünk, aminek van sötét fele, és aminek van világos fele. Tehát azt mondja, hogy azt is csak azért teremtette nyilván hat nap alatt, hogy a mi életritmusunknak, a mi alapvető életritmusunknak a személyes példaadással vesse meg az alapját. Akkor gondoljuk meg, hogy most kezdjük talán megérteni, hogy az, amiről a bibliai proféciák beszélnek, hogy itt a nyugalom nap körül is lesz egy konfliktus, most kezdjük megérteni. Mert aki ünnepli úgy a tíz parancsolat szerint, ahogy eredetileg van az írásban, az fenntartja azt, hogy Isten olyan valóságos hat napon át teremtette a világot, mint ahogyan nekünk hat nap és a hetediken megnyugszunk, és ezzel együtt vallja mindazt, ami ebből következik. Aki pedig ezt nem ezt teszi, de ismétlem nem úgy, mert ugye rengetegen nem ismerik, és lelkismetesen tartják meg a vasárnapot abban a meggyőződésben, hogy az Isten szerinti nyugalomnak, és Isten nem is kárhoztatja őket, mert nem ismerik ezt a kérdést. De ha most kibontakozik ez a konfliktus igazán, hogy teremtő vagy nem teremtő, akkor ez a dolog nagyon komolyan szóba jön, hogy akkor most miről teszek én hitvallást, ugye? És itt szeretnék arra rákérdezni, hogy vajon a mi környezetünk, ahol mi élünk, tudja azt, hogy mi miért ünnepünk szombatot? Tehát az emberek úgy vannak vele, hogy olyan könnyen elkönyvelik. Azt mondják, hát sokféle szekta van, hát ez pont egy ilyen szekta, aminek ez a bogara, hogy szombatot ünnepel, tudomásul veszik. De tudja a környezetünk, hogy mi a Teremtő Isten tiszteletére tesszük ezt, és a negyedik parancsolat szerint. Valaki egy barátom Olaszországban járt, és mondta, hogy látott ott egy trafikot, egy ilyen trafikszerű boltot, és azt mondja, volt rajta egy felirat. És azt írta ki a bolt tulajdonos, hogy üzletemet szombaton a negyedik parancsolat szerint zárva tartom. Mert valahogy így akarta tudomására adni a környezetének, hogy ez neki nem valami bogara, hanem ennek a negyedik parancsolata van az alapja, hogy ő azt zárva tartja. És ezzel arra szeretnélek benneteket kérlelni, hogy kezdjük a mi környezetünkben az Úrtól nyert tapintattal és bölcsességgel, mindenkinek a lelkiismereti meggyőződését tiszteletben tartva, de világossá tenni, hogy miért ünneplünk mi szombatot. Hogy mi fenntartjuk ezzel az általános változással szemben, ami megeszi az egész kereszténységet, mi fenntartjuk azt, hogy féljük az Istent, és néki adjuk a dicsőséget, és imádjuk a Teremtőt, és komolyan veszük azt, hogy Isten az ő puszta szavával a semmiből teremt, és ő tényleg mindenható, végére mehetetlenül bölcs teremtő. De tegyük ezt olyan sok tapintattal és szeretettel. Ugye gondoljunk arra, hogy például, hadd idézem Ellen White-ot, amit a Nagy Küzdelem című könyvben ír, azt mondja, sok lelkiismereti keresztény úgy ünnepli a vasárnapot, hogy meg vannak győződve, hogy az Istentől rendelt nyugalomnak, és a következő mondat azt írja, Isten elfogadja lelkiismeretességüket és őszinteségüket. De amikor ez a kérdés majd világossá lesz téve, és ez már nem hosszú idő, amikor annyira szétválik a kétféle kereszténység, most még nem vált élesen szét, de a közeljövőben szét fog válni a kétféle kereszténység, és vagy-vagyra megy, vagy valaki úgy hisz az Istenben, ahogy az írás mondja, vagy pedig az emberi kívánságokhoz, a mai korszellemhez igazított kereszténységet követi. Nekem nagyon sokszor eszembe jut Ellen White-nak ez a mondata, hogy az utolsó nagy küzdelem kétféle kereszténység között fog lezajlani, az emberi hagyományokra épített kereszténység és az új és új szövetségre épített kereszténység között. Tehát így fog szétválni, mint az ollónak része, és minden felekezetben lesznek, akik azt mondják, nem, én a Biblia Istenében hiszek, amikor egyre drasztikusabb lesz minden egyházon belül ez a másfajta kereszténység, és minden egyházban lesznek, akik viszont inkább a korszellemhez igazodnak. Tehát így rendeződnek át a dolgok, és azt mondhatjuk, hogy ma az ökumenizmus képviseli, azt tömöríti azt a fajta kereszténységet, akik a saját kívánságaik szerint járnak, ami az emberi korszellemmel való kiegyezés. De a Jóisten is fog teremteni egy másfajta ökumenizmust, idézőjelbe teszem, amiről a jó pásztor példázatában beszélt, azt mondta, más aklókban is vannak nekem juhaim, ezeket is elő kell szólítanom, és hallgatnak majd az én szómra. Tehát ez a döntő, hogy akik az ő szavára hallgatnak, akiket előzőleg is úgy jellemző, hogy ismerem őket, és ők is ismernek engem, tehát igazán hívők, és követnek engem. És ezeket is összegyűjti, és a helyes fordítás szerint lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát lássuk ezt a kétféle mozgást a mai kereszténységen belül, és egyrészt tömörülnek azok, akik a saját kívánságaik szerint járnak, akik a korszellemhez igazítják a kereszténység tanítását, de a másik oldalon egyre közelebb kerülnek egymáshoz, még ha különböző felekezetekben vannak is, és pillanatnyilag még sok minden elválasztja őket, azok, akik ismerik a jó pásztort, és követik őt, akik a Szentlélek által vele kapcsolatban vannak, és akik az ő szavára hallgatnak. És a közeljövőben ez a polarizáció lesz egyre élesebb, és nekünk meg kell tanulnunk, úgy, ahogy Péter apostol mondja, hogy készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek lévő reménységről, hogyan? Szelídséggel és félelemmel. Tehát Isten félelemmel és szelídséggel, de képviselni azt a Teremtőt. És nem tudom, elcsodálkozunk rajta, hogy 2000 éve ott van a Bibliában, hogy Jézus eljövetel előtt erre a felhívásra lesz szüksége a világnak és a keresztényeknek, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének óra, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát ámulunk csak azon, hogy mennyire időszerű élet. És senki se felejtse el, hogy múlt év október 28. Ekkor így kerekperec elhangzik. Ha az ember a Teremtés könyvét olvassa, azt írné, hogy Isten egy varázsla, egy varázspálcával képes bármit megtenni, de ez nem így van. Tehát most gondoljunk arra, hogy Ferenc pápának micsoda tekintélye van jelenleg, nem csak a katolikusok körében, de még a protestánsok körében is.
És a vallástalanok, a szekularizált emberek körében is, az, hogy ő így megerősítette az evolúciós szemléletet, és így nyilatkozott a szóval teremtésről és a hatnapos teremtésről, ez most egy óriási lökést ad annak, hogy még általánosabb legyen az evolúciót annak a befogadása, és gúnytárgyává legyen, hogyha valaki pedig abban a teremtőben hisz, akiben a Biblia, meg hatnapos teremtésben, meg komolyan veszi a negyedik parancsolatot, meg ezeket. Tehát az élesedik, a feltétlen élesedik a szétválás és a küzdelem. És kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket a mindvégig tartó hűségben, a valóságosan élő Isten iránt, az élő Istenemtő Isten iránt, akinek a szava eddig még mindig igaznak bizonyult, és aki azt mondta, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, de az én beszédeimből semmi meg nem változik, és minden beteljesedik. Látjuk, hogy minden beteljesedik, amit Isten az írásban fogad. Tegyen a Jóisten mindannyiunkat az ő hűséges tanúság tevőivé, és imádkozó embereké, akik könyörgünk azért, hogy egy ilyen új reformáció, egy új biblikus reformáció minél hamarabb kibontakozzék, és annak az ereje mindenütt megmutatkozik, felekezeti különbség nélkül. Jó Isten, hallgassa meg ezt a kérésünket. Amen.